Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenem!
Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgy, hogy az ég madarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk, beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Szent Máté 7 példabeszédet gyűjtött egybe a mennyek országáról evangéliumának 13. fejezetében. A hegyi beszéd, majd a tanítványok küldetéséről szóló beszédek után ez a 3. tematikus egység a Máté evangélium első felében. Előbb a nagy népsokasághoz szólt Jézus, amely a hegyen köréje gyűlt. Majd meghívott és kiválasztott tanítványaihoz beszélt, a 12-höz. Végül a példabeszédekben föltárta hallgatói előtt a mennyek országának titokzatos, gazdag valóságát. A mennyek országa, ez a Jézusban és Jézus körül már itt a földön elkezdődő csoda, egyszerre ingyenes ajándék és mindennél drágább vállalkozás. Isten ajándéka, egyszer mind az ember vállalkozása. A példabeszédek elmondják, hogy mit tesz az Isten, milyennek gondolta el országát, illetve, hogy milyen az az ember, aki fölfedezi ezt az új lehetőséget Istennel való kapcsolatában. Megismeri ennek a kapcsolatnak a távlatait az ország belső dinamizmusában, nem látható, sőt, alig sejthető életerejében. Jézus olyan kincsnek láttatja ezt az országot, amelyért érdemes mindent feláldozni, hogy az ember magáénak tudhassa azt. A Jézust hallgató sokaság a mennyek országáról elhangzó példabeszédekben egy merőben új világ körvonalait pillanthatta meg. Ez az új világ, a mennyek országa, mint mondtam, Isten részéről ajándék, az ember számára pedig feladat, program, egész embert kívánó vállalkozás. Tehát nem csupán várni kell ennek az országnak az eljövetelét, megvalósulását, de tenni is kell elérkezéséért. És ez munkát, fáradtságot, keresést és lemondást is jelent azért, hogy otthonunk, természetes lételemünk, a mi világunk legyen ez az ország. Jézus személyében maga Isten lépett emberi környezetünkbe, és jelen van köztünk. Megkezdődött uralmának megvalósulása azzal, hogy részesei lettünk az isteni életközösségnek, amely majd a világ végén válik teljessé, és mindenki számára nyilvánvalóvá. Ezt az isteni életközösséget úgy kell keresnünk, mint semmilyen sem hasonlítható kincset. Igazában ez a keresés a mi keresztény hivatásunk, a mi igazi életformánk. Jézus a hegyi beszédben így határozta meg törekvéseink helyes sorrendjét. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, a többit mind hozzákapjátok. Szent János evangéliumában pedig a mennyek országa gondolatát és annak tartalmát is Jézus ebben a célkitűzésében fogalmazza meg. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Isten országa, a mennyek országa, a bőséges élet tehát már a világban van. De mindenkinek egyéni feladata, hogy ezt keresse, erre rátaláljon. Mindenkinek feladata továbbá, hogy ezért a mindenek fölötti egyedül álló kincsért szinte feltételszerűen minden mást feláldozzon. Érdemes ennek a most elhangzó bevezetésnek a segítségével is a mennyek országával kapcsolatban mint egy együtt látni az ország értékét, kívánatos gazdagságát, valamint a megszerzéséért vállalt munka és küzdelem súlyát. Ezért olvastuk végig a liturgiában Szent Máté evangéliumának egész 13. fejezetét, a mennyek országáról szóló 7 példabeszéddel. Ezt tettük az elmúlt 3 vasárnap, s folytatjuk az előző hét szerdájától e hét szerdájáig bezárólag. A mai napon a mustármagról és a kovásztról szóló példabeszéd van soron. Nézzük tehát, mit üzen nekünk a mai nap evangéliumának igéje. Még külső látszatra is nagy eredmények nőhetnek ki kicsiny kezdetekből. Ez a mustármag példázatának a tanítása. Amit ma csak maroknyi kis csapat vall, az idővel nagy sokaságok is magukévá fogják tenni. Néhány hű tanítvány kiskörét az Isten hatalmas táborrá növelheti. Akiket indulásukkor még észre sem vett a világ, azok idők múltán számottevő és jelentős tényezővé válhatnak az egész világ életében. A tanítványok, hallgatva Jézus példázatát a mustármagról, arra gondolhattak, hogy ők a mustármag, a kicsiny kezdet, és belőlük nő majd naggyá hatalmas fává a mennyek országa. Az az ország, amelyben Isten uralma lesz látható valósággá, amelyben Jézus, az Isten fölkentje lesz a király, s amelyben a tanítványok is meghatározóan fontos szerepet játszhatnak majd. Gondoljunk csak Jakab és János Jézus elé terjesztett kérésére, hogy az Úr jobb, illetve bal oldalán ülhessenek majd, természetesen bizonyos hatalmi pozícióban, az ő országában. Ám sokat kell még a tanítványoknak tanulniuk. Sok mindent át kell még élniük. Közben sokat kell csalódniuk, és főleg sok mindent el kell hagyniuk abból, ami külsőséges, ami földi, amíg rájönnek, hogy a mennyek országa nem földi ország. Isten országa ugyanis mindenek előtt igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben, ahogy Szent Pál apostol jellemzi római levelében. Mindazonáltal Isten országa valóban növekszik a kezdetektől mindmáig. Az evangélium írásba foglalásának idején az egyház fája, amely a mustármagnyi kis kezdetből nőtt naggyá, már biztos otthont nyújt mindazoknak, akik hozzámennek. A nemzetek és a népek pedig új meg új meghívást kapnak, hogy minél nagyobb számban forduljanak feléje, meg fogják találni benne lelki otthonukat. A mustármagból kinőtt fa tehát a missziós és befogadó egyház képe. Láthatatlan hatásait tekintve is nagy jövő áll Jézus kicsiny tanítványi serege előtt. Erről beszél a kovászról szóló példabeszéd. Kiszámíthatatlan, hogy milyen átalakító erőket sugároz szét a maga környezetébe néhány ember is, akikben valósággá lett a mennyek országa. Előbb-utóbb megérzi hatásukat, és annak vonzásába kerül az egész környezet, amelyben élnek. A maroknyi kovász is a mennyek országának szerény kezdeteire utal ugyanúgy, mint a mustármag. Miként a kovászt elvegyítik, azaz elrejtik a lisztben, s csak később jelenik meg a mekkel tészta méreteiben, így kezdetben Isten országa is szinte láthatatlan valóság. A kicsiny kovászról nehezen tételezné fel a járatlan ember, hogy hatással lesz a nagy mennyiségű lisztre. Ehhez hasonló hatást fog kifejteni a mennyek országa is az emberek sokaságára. Isten műve mindig az általa használt eszközök elégtelensége és alkalmatlansága ellenére válik eleven és megkerülhetetlen hatóerővé a világban. Ezért lehet mondani, hogy a kovász példázatából a remény bizonyossága és optimizmusa sugárzik. Ez azt is magában foglalja, hogy Jézus tanítása az ember belső világában fejti ki hatását. Vagyis nem külső, nem hatalmi megnyilvánulásokkal hökkenti meg az embereket, hanem a lelküket megérintve fordítja őket az igazság és a jóság felé. Ha a kovász nem járja át a lisztet, abból nem lesz kenyér. S miként a kicsinység meghatározó adottság a mustármag esetében, ugyanúgy a rejtőzködés, a lisztberejtés is lényeges mozzanat a kovász hatékonysága szempontjából. Mert mit tett Jézus, maga Jézus nyilvános működése idején? Igenis, elvegyült az igaz és bűnös emberek között. Hasonlóképpen az evangélium hirdetőinek sem szabad elkülönülniük az emberektől. Nem válogathatnak, nem lehetnek távolságtartók és hűvösen tartózkodók, hanem az igére váró emberek közé kell menniük, hogy rajtuk keresztül hasson az evangéliumi kovász ereje. Ez az egyház mai evangelizációs küldetésének is a titka. XVI. Benedek pápa Ratzinger bíborosként müncheni érsek volt az 1970-es években. 45 évvel ezelőtt, 1972-ben, 12 kis elmélkedésből álló írást jelentetett meg az év 12 hónapjára. A júliusi elmélkedés címe ez: a mustármag reménye. Gondolatai ma is, sőt ma fokozottan érvényesek. Tudnunk kell a következő idézetek megértésére céljából. Tudnunk kell, hogy a II. Vatikáni zsinat utáni években, ezek az úgynevezett 70-es évek, az én papságom fiatalkori évei is egyben, a 70-es évek, amelyek mélyen hatottak rám is, kortársaimra is. De a 70-es években sok-sok nyugtalanító probléma, gond és ellentmondás kapott hangot az egyházban. Ennek nyomán bizony pesszimista nézetek is megfogalmazódtak az egyház állapotát és jövőjét illetően. Ratzinger bíboros említett júliusi elmélkedésében a következőket írja. A mustármagból kinőtt fa még itt áll, de úgy tűnik ősziesen fáradt és lomptalan. Lassan, de biztosan, mintha kiszáradna. Az ég madarai eltűnnek róla, illetőleg inkább mindenféle fura madár ver rajta kísérteties fészket, úgyhogy szinte félelmetessé válik. Feltámad az aggodalom. Úgy látszik, ennek a fának sincs külön sorsa, mint annyi másnak, amely a történelem folyamán felnőtt, majd kiszáradt. A fa itt áll, de nem látszik rajta a jövő ígérete. Szinte reménytelen. De vissza kell térnünk a példázat kezdetéhez. Jézusnál a hangsúly ugyanis nem a fán, hanem a mustármagon van, amely minden jelentéktelenségében is a reményt képviseli. A valóságban az egyház számára mindig egyszerre van nagypéntek, húsvét és pünkösd. Neki a kereszt nem távoli kezdet, hanem állandó jelenlét. Mindig újból átéli a nagypénteket, mint ahogy mindig újból átélheti a húsvétot is. Az egyház egész történelmén keresztül mustármag marad. Mindig a Szentlélek megfoghatatlan erejéből él, sohasem szervezetének időközben kifejlesztett hatalmából. Igen, ma is a mustármag reményéből él. Eddig tartott Benedek pápa idézete. Hálásak vagyunk a kiérdemesült pápának, a holt szentatyának prófétai szavaiért. És legyen ez alkalom, hogy megköszönjük Istennek az ő sok évtizedes munkáját, szolgálatát az egyházban, az egyházért. És nagyon megköszönjük mai kolostori magányában csendes, hűséges, őrtálló imádságát. Úgy, mint ő, mi is szolidárisak vagyunk Ferenc pápával és püspökeinkkel, akik a mustármag reményét táplálják szívünkben. Amen.
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.